esemény.
Kortárs irodalom, színházi előadások, plakátkiállítás, multidézés, buli villamos és számos egyéb program várja az érdeklődőket Budapest születésének 150. évfordulóján. November 17-től megnyitja kapuit a Városháza is, valamint új sétány könnyíti meg a belvárosi közlekedést. Pest-Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóján a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Brand Nonprofit ZRT szervezésében egy hatalmas születésnapi ünnepséggel köszönhetjük a fővárost. Az eseményre tehát megnyílik a Városháza udvara, és látogatható lesz maga az épület is. Ezzel együtt 12 év után ismét életre kell Budapest ikonikus épülete, a Merlin Színház. Az Alt.bp Fesztivál keretén belül színházi előadás Udvaros Dorottyával, Slam Poetry Est, kiállítások, beszélgetések várják az ünnepelni vágyókat. A Merlin Színház programjai ingyenesek, de regisztráció kötelesek az Én Budapestem applikáción keresztül. November 17-től átjárhatóvá válik a Károly körút és a Városház utca közötti park. November 18-án a Városháza épületében mutatkozik be a 23 író közreműködésével készült Budapest nagy regény is. A fejezetekkel egy izgalmas felolvasáson a Táp Színház közreműködésével ismerkedhetünk meg. A Városháza udvara is változatos programokat tartogat, az ide látogatók plakátokon láthatják először a The Budapester illusztrációit. A The Budapester alkotásai mellett Budapest hősei is bemutatkoznak, a főváros cégeinek munkatársai saját maguk választották ki azt a kollégájukat, akit a legnagyobb hősnek tartanak. Ők is plakátokon keresztül mesélnek majd munkájukról. Az esti órákat pedig zenei produkciók töltik meg, DJ Palotai és Barabás Lőrinc felel majd a hangulatért.
Koncert.
Liszt esttel folytatódik a Csöndzsák koncertsorozat, amit a Hegyen hallani címmel tart zongoraestet Klokon Edit és Ránki Dezső. A sorozat címe is sugallja, hogy a remek művek elvezethetnek bennünket a belső csendhez, békességhez. Liszt a zenekari változatok komponálásával egy időben két zongorás kivonatokat is készített, viszont évekkel, sok esetben 15-20 évvel később négykezes formába is öntötte őket rengeteg változtatással. Hatalmas, örömteli és felemelő feladat ezeket a nagy közönség, de még a zenészek számára is jó részt ismeretlen változatokat eljátszani, nyilatkozták az előadók. A koncert november 14-én az Istenhegyi Szent László Közösségi Házban lesz.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Európában is egyedülálló módon két középkori zsinagógát is rejt Sopron egyik belvárosi utcája, az Új utca. Arról, hogy a városban mikor telepedtek le zsidó polgárok, nincsenek pontos adataink, de azt biztosan tudjuk, hogy az Új utcában, melyet eredetileg Zsidó utcának, azaz Judengasszénak is neveztek, a 13. században már 10-16 zsidó család élt. Az utca 1440-től már az Új utca nevet viselte. Az itt élő zsidók főként kereskedelemmel és pénzügyekkel foglalkoztak, nem voltak különösen gazdagok, mégis a 14. század elején felépítették az Ó-zsinagógát, majd fél évszázaddal később ugyanebben az utcában egy magánzsinagóga, az Új zsinagóga is felépült. Az Ó-zsinagóga a 12. század végén, a 13. század elején épült, amely imaház, gyűlésterem és iskola is volt egyben. Az utca vonalától beljebb található zsinagóga különlegessége, hogy a férfi zsinagóga, női imaterem és rituális fürdő hármas felosztása Európa középkori zsinagógái közül Prága és Krakó mellett csak Sopronban maradt fent. A főbejárat két oldalsó kávája és díszes timpanonja a zsinagóga építési idejéből származik. A soproni gótika egyik legkorábbi darabja. A nagyterem egyik különlegessége a boltozat. Ezt a ritka megoldást gazdag regensburgi kereskedők alkalmazták lakótornyaik házi kápolnájában. A zsinagóga két központja a tórafülke és a szószék. A szószéknek csak az alapja eredeti, de elrendezése, lépcsőjének helye, magas korlátja és kelet felé forduló olvasópultja az eredeti mintát követi. A nőknek külön imatermük volt, külön kijárattal, és csak keskeny ablakréseken követhették a nagy teremben történő eseményeket. A telek hátsó részén ma is látható a rituális fürdő. Az Ó-zsinagóga volt a hitközség zsinagógája a soproni zsidók 1526-os elűzéséig. A zsidó lakosság elűzésével a zsinagóga is pusztulásnak indult, lakóházakká alakították át. Az épület az 1967-es műemléki kutatások során kapta vissza régi fényét, a zsinagógában a Soproni Múzeum kiállítása vár bennünket. A másik zsinagóga, azaz az új zsinagóga az Új utca 11 szám alatt található, és szintén középkori. Az 1350 körül épült magánzsinagóga építtetője egy Izrael nevű soproni zsidó volt, akinek 1360 körül el kellett hagynia a várost, miután első nagy Lajos királyi rendelettel kiűzte a zsidókat a Magyar Királyságból. Ő ugyan Bécsben maradt és nem tért vissza a városba, de a visszatérő zsidók tovább működtették a magánzsinagógát, egészen 1440-ig. Ekkor az előkapu munkálatai miatt a Kisvár kerületen lebontott házak tulajdonosainak adták át a zsidók házait, négy ház kivételével. Az udvarra belépve jól látható, hogy a zsinagóga külön épületet alkot. Később foglalták be az Új utca felől nyíló barokk lakóépületbe. Egyetlen helyiségből áll, amely a Tóra terem szerepét töltötte be. Az ablakok alatt a keleti falban itt is felfedezhető az áronfülke, középen pedig a Tóra olvasóasztal emelvényét rekonstruálták. A nők a lakóépület kapuboltozata alatt jobbra található rácsos ablakon figyelték a szertartást. A rituális fürdő szerepét egy márványkávás kút töltötte be, itt a soproni átjárók jellemző és érdekes példája is látható, az udvaron áthaladva az Új utcával párhuzamos Szent György utcára lehet kijutni a kapu aljon át. 2017 óta a zsinagóga egy állandó kiállításnak is helyet ad. Az elfeledett soproniak arcok, sorsok, áldozatok tárlatának, mely az 1944 előtt Sopronban és környékén élő magyar zsidó családoknak, személyeknek állít emléket.
Tánc. 2022. december 6-án volt a bemutatója Madách Imre az Ember tragédiája nyomán készült darabnak, a tragédiának, amit a Háromszék Táncegyüttes készített. Köncei Árpád rendező-koreográfus van a vonal túlsó végén. Üdvözöllek! Ez a darab most turnéra indul. Nagyváradon, a Szigligeti Színházban lesz október 24-én és 28-án, és utána jön Magyarországra a Nemzeti Táncszínház szervezésében, Budapesten mutatják be, illetve négy vidéki városban, Veszprémben, Debrecenben is, Kecskeméten. Rendező-koreográfusként nem volt könnyű dolgod, igaz, hogy Madách évforduló van idén, de az Ember tragédiája egy olyan rendkívül komplex darab, amit teljes egészében, főleg táncszínházi formában nem hiszem, hogy a színpadra lehet állítani. Melyek azok a részek, melyek azok a színek, amelyek kimondottan megjelennek, amelyeket kiemeltél az egész darabból?
A fő témát a férfi-nő kapcsolatban látom, illetve Ádám Éva emberi kapcsolatában, szerelemben, és emiatt van egy érdekes dolog, ugye Kozma András, a Nemzeti Színház egyik dramaturgia volt a dramaturg, akit arra kértem, hogy nagyon rövidítse le a szöveget, csak Ádám Éva és Lucifer beszél. Van benne még Madách szöveg, de az kórus énekli, vagy táncosok énekelve mondják el, tehát nem beszédben. Az én általam vizionált és rendezett darabban 9 szín van. Ugye az első 3 szint, ami a Madásnál van, én összevontam, és ez a 9-es keret, ez azt jelenti, hogy van az első és az utolsó, az a keretjáték, és a végén mit mond Éva, ez a katarzisnak a csúcspontja, hogy ó, Ádám, anyának érzem magam. Tehát ugye 9 hónap után születik a gyerek, ez egy ilyen szimbólum, és a közte lévő 7, az pedig Párizsba csúcsosodik ki. Tehát egy ilyen boltívet kell elképzelni, az első szín az az Egyiptom, majd a Róma, utána a Konstantinápoly, Párizs, London, Falanszer és Eszkimó. Mindegyik jelenethez, mindegyikhez az volt a kiinduló pont, mivel táncról van szó, hogy milyen tánckultúra, milyen táncforma tudja megmutatni ezeknek a jeleneteknek a témáját. Az Egyiptomban ott van a fáraó és a tömeg, vagyis a közösség, a rabszolgák. Tehát ezek kör- és lánctáncokra épülnek. Társalkotón volt, koreográfus volt ifjú Zsirászki Zoltán.
Milyen mozgásanyagot használtál? Ugye egyrészt a folklórra építettél, de használtál modern alapot.
A folklór az az alap. De pont ami a folklór és ami a néptánc olyan helyen jelenik meg, ahol mondjuk a legkevésbé várható. Tehát mondjuk a pont a Londonban, ami tulajdonképpen egy őrült táncverseny lesz.
De azért modern táncelemeket is belevettél,
igen,
ha jól értem.
Igen, nyilvánvaló, hogy tele van kortárs és modern táncelemekkel, illetve egyfajta stilizációt kell elképzelni. Közben ezek nyilvánvaló tele vannak kitalált, általam is kreált mozdulatokkal. Nem beszélve ezt, hogy ez például a falanszer jelenetben kicsúcsosodik. Ez a bejövés forma, ez a rángatózás, ez a furcsa járás, ez a köncsejárpád kreációja, majd a következő húszütem az a zsuráfki, akkor megint egy köncsei, megint egy zsuráfki. Tehát gyakorlatilag nagyon jól dolgoztunk mi együtt, és nyilvánvalóan nagyon jól kiegészítettük egymást. Balázs Gyöngyé volt a díszlet jelmeztervező, és ő kitalált egy fantasztikus dolgot, ami először problémát is jelentett. A díszlet az tulajdonképpen egy nagy libikóka, egy ilyen elég nagy darab és nagy súlya rendelkező szerkezetről van szó, amelyik olyan, mint lehet bölcső is, de egy ilyen nagy darab fából készült szerkezet, ami hintázik, mozog, és azt lehet a térbe ide-oda vinni, és különböző szimbólumokat jelent. Nyilvánvaló egy látványban nem csak a koreográfia van benne, hanem a jelmez, persze a zene, és még videóvetítő film is van benne. Tehát helyenként megjelenik háttérben, mint a díszletnek az eleme a vetítés. Nagy rész komponált zene van hozzá, legtöbb esetben a néptáncból kiindulva, kortárs táncelemekkel kombinálva, ötvözve egy kreált koreográfia, és hogyha már itt tartunk, akkor eleve Lucifernek a tánca, aki ugye Melles Endre személyesíti meg Lucifert, ezért a szerepért az évad legjobb férfi néptáncosa díjat kapta. Tehát a lényeg az, hogy az ő táncában nem csak a néptáncból került virtuozitás van benne, hanem egy komplex dolog a beszéddel, a színészi játékkal, az arccal, a személyiségével, és nyilvánvaló ott lehet legjobban látni azt, hogy a kortárs tánc és a néptánc hogy keveredik.